az egy Mózessel fogjuk folytatni, József életével, de talán egy kicsit más perspektívából vagy nézőpontból lesz feldolgozva. A mai hirdetőnk az Miklós Tibor. Aki nem ismerné, számukra mondom, hogy Tibor látássérült, úgyhogy egyrészt hát ő fejből mondja el mindazt, amit mi papírból szoktunk mondani. Ez külön hála, hogy ezt a plusz energiát ő vállalja. És majd most ez én fogom felolvasni azt az igerészt, amelyről ő fog prédikálni. Ez az 1 Mózes 46, 1-től 5-ig terjedő rész. Izrael tehát útnak indult mindenével, amilyen csak volt, és amikor Beérsebába ért, áldozatokat mutatott be atya, Izsák istenének. Isten pedig éjszaka így szólt Izraelhez látomásban. Jákob, Jákob. Ő így felelt. Itt vagyok. Ekkor azt mondta, én vagyok az Isten, atyádnak Istene. Ne féle menni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott. Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni, és József keze fogja majd le a szemedet. Elindult tehát Jákob Beérsebából, Izrael fiai föltették apjukat, Jákobot, meg a gyerekeket és az asszonyokat a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvigyék őt. Gyere, Tibor! Tiéd a pálya!
Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, különösen a kedves vendégeinket. Külön köszöntelek benneteket. Igen, köszönöm Zotya, hogy felolvastad az igét, és olyan jó itt lenni, jó volt így ma reggel együtt imádkozni Szebivel, Balázsal, akik a hangosítást csinálják. Köszönjük, fiúk, a szolgálatotokat. Köszönjük, Dani, hogy készültél. Hálások vagyunk, hogy így Zotya, így bevezettél minket, és vezesz minket úgy, mint házigazda. Na, hát folytatjuk a József történetét, de előtte engedjétek meg, hogy néhány gondolattal egy kicsit úgy, hogy tudjunk fókuszálni a lényegre. Tudjátok, amikor az én kislányom kicsi volt, és együtt raktuk ki a puzzle-t, akkor én még láttam. Így mindig így jó volt előbb fotón megnézni, hogy néz ki a puzzle kirakva. És jó így tudni, hogy néz ki a nagy kép, és aztán ahogyan egyenként rakjuk ki a puzzle-t, így alakul ki a nagy kép. Úgyhogy valahogy mielőtt itt a felolvasott textusról beszélnék, szeretnélek egy kicsit így ezt a puzzle-nak, ezt a nagy képét egy kicsit így szeretném megeleveníteni előttetek. Tehát Mózes első könyve, hát ugye az elején arról olvasunk, hogy Isten ahogyan a teremtésről olvashatunk, aztán a későbbiekben nagy lépésekkel lépünk, ahogyan Noé építette a bárkát, és ahogyan így az özönvíz által megszabadultak, és aztán olvasunk arról, ahogyan Isten szövetséget kötött Noéval, ugye annak a jele, a szivárvány jele volt. És aztán megérkezünk a 12. fejezetnél, amikor Isten Ábrahámot elhívja, és nem fogjuk felolvasni, csak el fogom nektek mondani, hogy mi az a három dolog, amit Isten a 12. fejezet első három fejezetében ígért Ábrahámnak. Tehát földet, azaz a Kánoán földjét, örököst, fiút és áldást. És ez jó, hogyha ezt így megjegyezzük, és én is szeretnék kihirdetni egy pályázatot, és megígérem, hogy nem gumicukorkát fogok adni, hanem jóval nagyobb értéket adok annak, aki ezen a pályázaton nyerni fog. Szóval olvasd el a Mózes első könyvét, és az, aki megmondja nekem, hogy ez a három ígéret Mózes első könyvében hányszor jelenik meg, azaz föld, áldás, utód, az, aki elmondja elsőnek, az fogja nyerni a pályázatot, szóval hajrá! Na, szóval most, hogy így tudjuk, hogy mi a nagy kép, akkor most akkor mehetünk, és így kicsit úgy beletekinthetünk Józsefnek a családjában, korábban, akik erről már prédikáltak, említették, hogy hát egy elég zűrös volt Józsefnek a családja. Személyválogatás volt. Hazudtak. József, mikor ment ki a mezőre, mindig rossz híreket vitt a testvéreiről az apukájának. Szóval irigység volt, meg mindenféle zűrös dolgok voltak ebben a családban. Aztán ez az irigység, ez a személyválogatásnak a következményeképpen a Józsefnek a testvérei 20 ezüstért eladták Józsefet, és rabszolgának, és Egyiptomba kerül, és a Potifárnál lesz szolga. Aztán József ott szolgált ennél a főparancsnoknál, nagyon hűséges volt, és hát a Potifárné az el akarta csábítani ezt a fiatal embert. Ő pedig, mivel ragaszkodott Istenéhez, és ő tisztességes, becsületes volt, hát ezért ő börtönbe került. És aztán 30 éves korára Egyiptomban a második ember lesz. És azt olvassuk, hogy akkor, amikor ő ott szolga volt Potifárnál, akkor is Isten vele volt. Amikor a börtönben volt, akkor is Isten vele volt. És amikor miniszterelnök lett Egyiptomban, akkor is Isten vele volt. És aztán éhínség volt a földön, és ebben a nehéz időszakban, amikor József, a második ember volt Egyiptomban, akkor Jákob, az ő fiait elküldte Józsefhez, hogy vásároljanak ételt. Aztán az atya pontosan erről így beszélt, legutóbb, amikor erről prédikált, és hát jöttek, a fiúk vettek gabonát, voltak mindenféle nehézségek, küzdelmek, öröm, sírás, aztán visszaküldte a testvéreit, hogy a kisebbik testvérét, Benjamint is hozzák Egyiptomba, aztán a végén pedig ugye József leleplezte magát, és együtt sírtak, együtt örültek, és aztán hát a fáraó küldött lovaskocsikat Jákobért, hogy akkor Jákob is, és az egész Izrael népe költözön Egyiptomban. És hát itt tartunk a történetben, amikor jöttek Jákobnak a fiai, és mondták, hogy hát a te fiad József él Egyiptomban, ha miniszterelnök, és hát vár minket, menjünk oda. Na most, ugye azt még elfelejtettem mondani, hogy a testvérek az apjuknak hazudtak, és hát a tarka ruháját bevérezték, és odaadták az apukának, és mondták, hazudtak, hogy Józsefet egy állat meggyilkolta. És akkor most jönnek a fiúk, és mondják, hát, hogy akkor Egyiptomban ott él. Én, ha Jákob helyébe lettem volna, hát ugye, hát ezt én nehezen hittem volna el én is, és azt olvassuk az igében, hogy Jákob szíve hideg volt. És teljesen így érthető, hogy Jákob hát küzdött, aggodott, és nem tudta, hogy mit csináljon a küzdelmében, és hát És hát ebben az egész küzdelemben oda megy Isten előtt, és imádkozik, egy áldozatot hoz Istennek, és akkor Isten Jákobnak álmában megjelent és szólt hozzá. És hát itt a felolvasott textusban azt olvassuk, hogy azt mondja Isten Jákobnak, hogy ne félj. Mostanában ez a szó, ez a kifejezés, hogy ne félj, vagyis a félelem, eléggé sűrűn halljuk, eléggé sokan ezt így mondják, és hát egy jó pár héttel ezelőtt a Heiser Tomi lelkipásztor erről prédikált, hogy mit kezdjünk a félelmeinkkel. Én javaslom, hogy ha valaki ebben többet szeretne tudni, a YouTube csatornánkon menjél föl, és hallgass meg még egyszer, mert érdemes, nagyon jó, nagyon, nagyon tanulságos. És hát, mivel itt a textus beszél a félelemről, csak néhány gondolatot én is szeretnék beszélni. Hogyha valaki fél, vagyis hogyha másképpen mondom, hogyha valaki aggódik a szívében, és azt mondod neki, hát ne aggódj, hát az nem tört, tehát az nem, mintha semmi se lenne. Tehát akkor, amikor aggódunk valami felől, akkor bárki bármit mond, hát hiába mondja, hogy ne aggódjak, ne félj, mert ez nem oldja meg az életemet. Na most szeretném, hogyha egy icipicit így tovább ebben így megvizsgálnánk, hogy a félelemről mit is mond a Biblia. Ugyanis van egy olyan félelem, ami nagyon egészséges. A Jeremiás proféta könyvének a 32. fejezetében, 40. versében azt olvassuk, hogy Isten azt mondja Izrael népének, tudjátok, Noéval Isten kötött szövetséget, Ábrahámmal is kötött szövetséget, és itt azt mondja Jeremiás 32.40-ben Izrael népének, azt mondja, hogy örök szövetséget kötök velük, és olyanná teszem a szívüket, hogy féljenek engem. Na most akkor most hogy van? A Biblia ellent mond egymásnak. Most az egyik helyen azt mondja, hogy ne félj, és a másik helyen itt azt olvassuk, hogy olyanná teszem a szívüket, hogy féljenek, azaz féljenek engem, mondja Isten. Na most akkor miről is van itt szó? Tehát a bölcsességnek a kezdete az Istennek a félelme. Ez milyen is ez a félelem? Tudjátok, hogy akkor, amikor Potifárnak a felesége el akarta csábítani ezt a fiatal embert, Józsefet, akkor talán lehetett egy 18, 19, 20 éves, a körül lehetett. Ő mit is mondott akkor József? Mit olvasunk az igében? Azt mondja József, hogyan tehetnék ilyen gonoszságot vétkezve Isten ellen? Értitek, hogy Józsefben itt ott volt az az isteni félelem, hogy ő félt attól, hogy elbukjon, mert tudta, hogyha elbukik, hogyha eltér Istentől, akkor annak milyen súlyos következménye van. Tehát ez egy egészséges dolog, hogyha ez a isteni félelem ott van a szívünkben. Tehát úgy is mondhatnánk, hogyha ott van a szívünkben Jézus Krisztusnak az örökkévaló szeretete, személyes kapcsolatunk van vele, és hát mi hozzá hűségesek akarunk maradni, és nem akarunk erről az útról letérni. És ettől félünk letérni. És ezért úgy gondolom, hogy ahogy itt mondja a Biblia, hogy teljesen egészséges, hogyha ez az isteni félelem ott van a szívünkben. És hát én arra bátorítalak benneteket, hogy mindenféleképpen a Bibliátokat nyissátok ki, és olvassátok, a 100 12. Zsoltár, hát ez fantasztikus, ebben a Zsoltárban, ugye azt mondja ott az első versben, hogy boldog az az ember, aki engem fél. Boldog József, hogy engem, boldog volt József, hogy engemet félt. És ugyanabban a Zsoltárban, fantasztikus, ott azt olvassuk a 7., 8. versekben, hogy akkor aki engem fél, akkor az nem fog félni semmilyen rossz hírtől. Tehát magyarul úgy is mondhatnám, hogy az az ember, akinek van egy személyes kapcsolata Istennel, és ott van benne az isteni félelem, akkor azt az embert semmilyen betegség, semmilyen nyomorúság, semmitől nem fog aggódni, nem fog félni, hanem itt azt olvassuk a Zsoltárban, hogy bízni fog az Úrban. A mai igehirdetésnek a fő témája az, hogy az Úrban, Istennek az ígéreteiben bízhatunk. Tehát erről majd fogunk a későbbiekben még beszélni, hogy hogyan tapasztalhatjuk meg Isten igéjében, hogy ha Isten ígéreteiben bízunk, akkor ennek milyen következménye, milyen áldása van. Itt most azt olvassuk, hogy az teljesen egészséges, hogyha ott van bennünk Istennek ez az egészséges félelme, és ez segít minket. Na és akkor te mondhatnád azt, hogy jól van, hát ez ott van, le van írva a Bibliában, az elméletet tudom, de hát az én hétköznapi életemet te nem tudod, hogy milyen, nem tudod, hogy mik az én küzdelmeim, az én nehézségem, az én nyomorúságom, hát ez nekem mégiscsak nehéz. Hát engedjétek meg, hogy egy icipicit így csak egy pár gondolatot osszak meg arról, hogy itt a Kőszikla gyülekezetben milyen áldást tapasztaltam meg én. Miket Debora meg a Stasák Zsófiról fogok egy történetet megosztani veletek. Kértem tőlük engedélyt. Köszönöm, lányok, hogy megengedtétek. Tavaly, mielőtt ez a pandémia elindult volna, itt volt Amerikából egy csoport, és mentünk a gyerek otthonokban, és hát az egyik csoporttal, ugye én a Török Bálinti gyerek otthonban mentem, és hát jött a Zsófi is, és a Debi oda Török Bálintra. És annyit akarok mondani, hogy korábban, amikor én még csak egyedül mentem oda, akkor az egyik kislány, a Viki, ugye ők négyen vannak ott testvérek, ő, mikor a legelején ott voltam, akkor ő még csak 8 éves volt, ez a kislány nagyon nehezen viseli ezt a gyerek otthont. Akármikor mentem oda, ő mindig az ölembe ült, és a Jocó a másik térdemen ült. És hát ugye tavaly, mikor mentünk, már a Viki már ilyen 11-12 éves nagylány, és hát ott, ahogy ültünk az asztalnál, mellettem ült a Zsófi, meg a Debi, és olyan jó volt látni, ahogyan a Viki az ő ölükben ült, és őket ölelte, és hát én csak itt gyönyörködtem ebben, hogy ó, de jó, hogy itt van a Debi, meg a Zsófi, és tudjátok, sokat nem beszéltek, csak így ölelték, és szerették ezt a lányt. Aztán itt a gyülekezetnek a parkolójában, itt a végén itt találkoztunk, és akkor ott ültem az autóban, és akkor a Zsófi meg a Debi, csak ott én ültem az autóban, és ők csak mondták, hogy te, Tibi, mikor megyünk még a gyerek otthonba? És elkezdtek, csak itt beszéltek. Tudjátok, hogy az a mosolygos, az a kedvesség, az a, tudjátok, csak úgy, mint két ilyen aranyos lánya, hogy csak csilingelt a hangjuk, és csak mondták, hogy figyelj, hogyha mész, akkor csak szóljál, mert megyek, és ó, de jó, meg jó, tetszett meg minden, és csak így álltam, és csak így csöndben voltam, hogy ó, dicsőség az Úrnak. És hát aztán csak így, így nagyot lépünk, tavaly karácsonykor emlékeztek, hogy készítettük ezeket a cipős dobozokat a gyerekeknek, és olyan sokan jöttetek ide csomagolni, nehogy azt higgyetek, hogy nem tudom, tudom, hogy kik voltak itt. Olyan sokan, hogy már le kellett állítani, nem, már nem jöhettek ide pakolni. Úgyhogy, hogyha csak itt csöndben jöttél és csak pakoltál, tudd meg azt, hogy azért Isten látja és tudja, és az a szeretet, ahogyan pakoltál, csomagoltál, az tovább ment. És amikor oda mentünk, ugyanúgy Török Bálintra, csak azért mondom, a Bálintot már ott voltam. Egyébként itt a Budaörsi két gyerekotthonban is most már egy csoporttal a komáromi Krisztiánik járnak, és látogatják őket hetente. Most igaz, hogy egy kis szünet van. És hát karácsonykor ott voltunk, hogy adjuk át ezeket a cipősdoboz ajándékokat, és akkora nagy áldás volt, ahogyan Krisztián így a karácsonynak a történetét mondta nekik, és ugye az volt a fő gondolata, hogy ne félj, ne félj. És most így húsvét előtt, egy-két héttel előtt a gyerekotthonból az egyik nevelő fölhívott, hogy a gyerekek egy kicsit úgy depisek, és hogy jó lenne, hogyha beszélnének velünk. És akkor a komáromi Krisztiánnal fölhívtuk őket, és csak így mondtam a gyerekeknek, hogy emlékeztek karácsonykor a Krisztián, aki, és akkor a gyerekek rögtön emlékeztek, igen, ő az, aki a sapkás, meg tudjátok, maszkban voltunk, hát ugye nagyon nehéz így felismerni az embert. És még arról is emlékeztek a gyerekek, hogy a Krisztián a félelemről beszélt. És olyan jó volt, hogy itt Krisztián újra így mesélt nekik, elmondta nekik, hogy mi a húsvétnak a lényege. És akkor most húsvétkor vittek mind a három gyerekotthonba különböző ajándékokat, csokikat, meg mindenféle jó finomságokat. És egy kártyát is vittek, adtak oda a gyerekeknek, amire rá volt írva az, hogy mit keresitek az élőt a holtak között, nincs itt, föltámadt. És csak egy igevers. Ezt így csak így vittek. És szóval húsvét hétfőjén ott a Török Bálinti gyerekotthonban van az egyik fiú, a Karcsi, 17-18 éves. Fölhívott, és azt mondta, tehát ahhoz, hogy ő fölhívhasson, ott nagyon különleges engedélyt kellett kérjen, hogy a gyerekotthonnak a telefonját használja, és akkor a következőt mondta, hogy nagyon köszönik a gyülekezetnek azt a sok ajándékot, amit kaptak. És tudjátok, ez volt az, ami nagyon-nagyon bátorított engem, és még csak két gondolatot mondok, aztán visszatérünk, hogy akkor, amikor így a gyülekezetünkben a vezetők hirdetik, hogy adakozzunk, akkor a mi adakozásunk olyan helyekre fektetjük be, mint amit itt a gyerekotthonról meséltem. És azt azért hadd mondjam még, hogy én nagyon hálás vagyok a gyülekezetünk vezetőinek, hogy ők erre érzékenyek, és ők, mint akik a sáfárok a pénzünk, a gyülekezet pénze felől, ők ezt jóvá hagyták és támogatják. És akkor én itt vagyok, egy ilyen családban vagyok, ahol ez a gyülekezet így annyira így érzékeny erre, és olyan jó, hogy így egy nagy családdal így részt veszünk egy olyanban, mint amit így most elmondtam nektek a gyerekotthonnal kapcsolatosan. És amit csak így szeretnék kiemelni, hogy amikor így ezt így végig gondolom, ahogy így láttam és hallottam a Zsófit, a Debit, ahogyan így mondták tavaly, és csak így lelkesedtek és mosolyogtak, és ez nekem olyan örömöt adott, és biztos vagyok, hogy te is örülsz. És amikor ez az öröm ott van a szívedben, akkor ott van az a isteni félelem, és akkor már hirtelen már nincs is aggodalom. Értitek, amit akarok mondani? Na, szóval olvassad az igét, 112-es Zsoltár, boldog az az ember, aki az Urat féli, akkor az az ember nem fog félni, és bízni fog Istennek az ígéreteiben. Na, szóval a következő pont, amit itt ebben a felolvasott textusból szeretnék olvasni, amit az Otya felolvasott, a 46. Mózes első könyve 46. fejezet első 5 versében, ott van, ahogyan Isten Jákobnak az álmában megszólalt, és akkor hogy azt mondja itt Isten, én vagyok az Istened, az atyádnak az Istene. Tudjátok, az ókorban, és többször is így a Bibliában, hogyha végigolvassuk, akkor úgy olvassuk, hogy Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Tehát itt Isten bemutatkozik, és azt mondja, hogy én vagyok. És erről a vagyokról, erről a kifejezésről csak néhány gondolatot engedjétek meg, hogy így megosszak. Akkor, amikor a Bibliában olvassuk azt, hogy az az Isten, aki a vagyok Istene, én vagyok a vagyok Istene, én vagyok az a Jahve, én vagyok az, aki Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene vagyok. Most így virtuálisan kérdezem tőletek, hogyha úgy megnézzük például az Új Szövetségben, néhány helyen az evangéliumokban, hogy olvassuk, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy én vagyok, és akkor mit mondanál? És akkor azt mondja, hogy én vagyok az életnek a kenyere. Aztán a másik helyen azt mondja, hogy én vagyok az út, az élet és az igazság. Aztán azt mondja a másik helyen, hogy én vagyok a kapu. Én vagyok a jó pásztor. Aztán én vagyok a szöllőtő. És tudnánk még sorolni, de most az egyiknél szeretném, hogyha megállnánk, a János evangélium a 8. fejezet 12. verse, ahol azt mondja Jézus Krisztus, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem az övé lesz az élet világossága. Na, szóval hogyan lehet ez a világosság az enyém? Hogyan lehetek ebben a világosságban? Hogyan ebben a világban, miközben vannak mindenféle hírek, ebben a bukott, romlott, bűnös és nehézségekkel és betegségekkel és gyásszal, meg nyomorúsággal teli hírekkel, ezek közepette hogyan lehet Jézus Krisztusnak, a vagyoknak, az Isten, az a Szent Háromságnak, a Istenének a világossága, az életnek a világossága, hogyan lehet az enyém meg a tiéd? Tudjátok, hogyha így csak megnézzük, Jézus Krisztus, amikor itt élt a földön, és magára vett az emberi testet, akkor ő hívta a tanítványokat, hívta magához, gyertek és kövessetek engemet. És olvashatjuk azt, hogy ugye húsvét után, föltámadás után az emmausi tanítványoknak is ott volt, beszélt velük, és megértették az írásokat. És ahogyan a tanítványok Jézus Krisztussal jártak, vele töltöttek időt, és megismerték a Szentírást, a Bibliát. Például az egyik helyen azt olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus Krisztus a vihart a tengeren lecsillapította. És ezt látták, és megtapasztalták a tanítványok. És tudjátok, hogy a János evangéliumának a fő témája az ott van, az a János 20-ban van, amikor azt mondja, hogy mindez azért iratott, mindaz, ami itt van a Szentírásban, ez azért lett leírva, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a világ világossága, Jézus a szabadító, Jézus az, aki tudja adni neked meg nekem azt a világosságot, amire vágyunk, amire szükségünk van. És hogyha valaki hisz ő benne, hogy annak örök élete legyen. Tehát, hogyha valaki itt, kedves hallgató, úgy hallgatsz itt engemet, hogy még nem a tiéd ez a életnek a világossága, akkor arra bíztatlak, hogy olvassad a János evangéliumát, és engedjed, hogy Jézus Krisztus szóljon hozzád, és nézd csak meg, hogy egy idő után, ahogyan szól hozzád, elkezdi benned azt a munkát, amit úgy nevezünk, hogy transformáció, azt a munkát, amikor elkezd így formálni a, nem a körülményeidet, lehet, hogy azt is, de elsősorban a jellemünket, az életünket, és ahogyan megtapasztalhatjuk, megízlelhetjük az ő jóságát, az ő szeretetét, és akkor Isten így előtted megeleveníti, odaviszi előtted azt, és megmutatja neked azt a világosságot, amit csak is ő tud adni, aztán majd eldöntheted, hogy kell neked ez a világosság, vagy nem. Egyébként, kedves hallgató, hogyha van valamilyen kérdésed ezzel kapcsolatosan, arra bíztatlak, hogy nyugodtan írjál, ott vannak a különböző formák, e-mail, vagy Facebookon, vagy bárhogyan is írjál nekünk, mert a gyülekezetünknek a vezetői nagyon szívesen válaszolnak, és segítünk neked, hogy megértsed, hogy mit is mond az írás, és majd te el fogod dönteni, hogy kell-e neked ez a világosság, amit kínál Jézus Krisztus. Tehát Isten, a vagyok Istene, az szólt Jákobhoz. És ugye azt mondta neki, hogy ne félj, aztán úgy világossá teszi, hogy ki is ő. Ő a Szent Háromságnak az Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene, és aztán a harmadik pontként, amit szeretnék így kiemelni, az pedig az, hogy Isten szólt Jákobhoz. Köszönöm. És szóval ez nekem nagyon tetszik, ez amikor, ahogy olvassuk, hogy Isten szólt. És gondolhatod, kérdezheted, hogy igen, hogyan hallhatjuk Isten hangját, hogyan érthetjük meg az ő akaratát, és hogy van az, hogy akkor egyesekhez szólt, és most hogyan szólhat hozzám. És hát nagyon egyszerű, hogy az az ember, aki elfogadja az életnek a világosságát, és Jézus Krisztusban veti a hitét, és egy személyes kapcsolata lesz Jézus Krisztussal, az abban ott lesz az isteni félelem, amiről beszéltünk korábban, és akkor az az ember az Istenben bízik, az bízik Istennek az ígéreteiben. Ugye azt mondja az írás, hogy engedjétek meg, hogy a hitnek a definícióját a saját szavaimmal hadd fogalmazzam meg. A hit hisz Istennek a kijelentett igéjében, és bízik Istennek az ígéreteiben. A hit hisz Istennek a kijelentett igéjében, és bízik Isten ígéreteiben. Jákob, ő bízott Isten ígéreteiben, hiszen amikor Isten szólt hozzá, akkor ő nem félt, félretette az aggodalmait, és lement Egyiptomba, engedelmeskedett. Na most az az ember, akinek van személyes kapcsolata Jézus Krisztussal, az egyszerűen, amikor Isten szól hozzád, az egyszerűen hallod. Egyszerűen, ahogy olvasod az igét, ahogyan hallgatsz egy igehirdetést, egyszerűen csak egyszerűen így elkezded érteni igen, Istennek az igazságát. Most itt, amikor Isten szólt Jákobhoz, mi is volt Istennek az üzenete? Azt mondta, hogy ne félj, mert hogy Isten tudta, hogy Jákob félt, hiszen Jákob, ugye korábban beszéltünk arról, hogy milyen is volt a családja, egy nagyon zűrös család, tehát hideg volt a szíve. Tehát, hogy most akkor ezek a fiúk, most akkor az ő fiai, most akkor hazudnak, nem hazudnak, most akkor mi van? Hát én úgy gondolom, hogy jogosan aggodott, és Isten tudta, és látta. Na most Van még egy másik gondolat, hogy Isten korábban Bételben megjelent Jákobnak, és azokat az ígéreteket, tudjátok, amit Ábrahámnak is mondott, hogy földet, áldást, utódot adok neked, és nagy népét teszlek, stb. Stb. Korábban Jákobnak is Isten megjelent, és neki is elmondta ezeket az ígéreteket. És akkor most itt van Jákob, és azt mondják a fiai, hogy menjünk le Egyiptomba, és akkor most Jákob gondolhatta, hát Uram, mi van azokkal az ígéretekkel, amiket te megígértél, hogy földet adsz, áldást adsz, meg nagy nép leszünk, most akkor oda lemegyünk egy pogány országba, akkor most mi lesz az ígéreteddel? És Isten azt mondja neki, hogy ne félj, mert nagy néppé teszlek, én megyek oda a leveled Egyiptomba, és én is hozlak vissza, és József fogja lecsukni a szemedet. Azaz Isten elmondta neki, hogy találkozni fogsz a fiaddal, Józseffel, aki él, aki nem halt meg, Isten megmondta neki, és Jákob hallotta. Jákobnak a szellemei, fülei, azok nyitottak voltak, a lelki szemei nyitottak voltak, és látta, hallotta Istent, és tudjátok, hogy annál csodálatosabb nincs, amikor valaki Istennek a hangját meghallja, és ez az, amit úgy hívunk, hogy akkor ott van az a világosság, ami az életnek a világossága, és ez mennyire, engemet ez bátorított. És gondolom, hogy, és remélem, hogy tégedet is ez bátorít, hogy Isten ezt a világosságot, az ő biztatását, ő ezt nekünk kínálja. És hát még csak néhány gondolatot még engedjetek meg, és nem sokára be fogom fejezni. Remélem, hogy még velem vagytok. Azt szeretném mondani, hogy itt most látjuk Jákobnak az életében, hogy hogyan Isten hogyan vezette őt, és látjuk azt, ahogyan Isten Józsefet hogyan használta abban, hogy a családja az éhínség idejében Izrael népe, hogy megszabaduljon. És ebből is lehet látni azt, hogy a puzzle, a nagy kép, ugye, hogy Isten hogyan rakja össze ezt a képet, és hogy hogyan alakul ki, és hát mi, akik az új szövetségben élünk, mi azt tudjuk, hogy ez a kép, ez a puzzle teljes, hiszen Izrael népét Isten odavitte, és nagy népé ki is hozta Egyiptomból, és azt is tudjuk, hogy amit ígért Isten Ábrahámnak, és Izsáknak, és Jákobnak, Isten az ő ígéreteit betartotta, és tudjuk azt, hogy idős korában Jákob az ő unokáit, Józsefnek a fiait nem unokaként fogadta el őket, hanem gyermekeiként, és Istennek a terve tovább ment, aztán Naomi, ő is az unokáját az ölében dédelkedte, úgy, ahogy Jákob, és aztán Isten az ígéreteit betartotta, és nagy lépésekkel lépek, ahogy a Naominak, az unokájának a vonalán ugye a messiás megszületett, és ugye ezt ünnepeltük, hogy ugye megszületett, meghalt, és harmadnap föltámadt, ezt ünnepeltük most húsvétkor. És de még engedjétek meg, hogy egy icipicit Ábrahámhoz térjünk vissza. Ugye Ábrahámnak Isten megígérte neki, hogy utódot ad neki. És meg is lett az utód, a megszületett Izsák. És hogyha olvasod ott a 22. fejezetben, Mózes első könyvében, ott Isten próbára tette Ábrahámot, és azt mondta neki, hogy menj és áldozd föl a fiadat. És Ábrahám, ő hitt Istennek az ígéreteiben, és ő engedelmeskedett, és kész volt, és el is indult, hogy az ő fiát föláldozza. És kérlek, és hogyha eddig nem figyeltél, akkor most erre nagyon figyelj. Tehát a Mózes első könyve, 22. fejezet, 5. versében azt mondja itt az írás, hogy Ábrahám azt mondta a szolgájának, hogy maradj itt a Szamárral, a fiammal elmegyünk odébb, imádkozunk, és figyelj csak, mit mond itt az, az írás. Visszatérünk hozzád. Azaz többes szám első személyben visszatérünk hozzád. Azaz ő hit abban, hogy Isten megígérte, hogy utódot adok neked, és áldást, és földet adok neked. És tudjuk, hogy mindketten visszatértek. Na ez az, amit úgy hívunk, hogy hit. És Ábrahámnak a hite az Jézus Krisztusban volt. Abban a Jézusban, akiről ugye a Bibliának a története egy kertben kezdődik, és egy városban fejeződik be, és a kettő közti szakaszban Jézus Krisztusról szól. Mert Jézus a Krisztus, Jézus a világ világossága, és Ábrahám, ő ebben az Istenben hitt. És a János evangéliumában azt olvassuk, hogy azt mondja Jézus, hogy Ábrahám boldog, mert ő látta az én napjaimat. Te hol tartasz? Te látod Jézust? Bízol az ő ígéreteiben? Tudjátok, hogy 365-ször van leírva a Bibliában, hogy ne félj. Na most ma elmondtam legalább egy párat, úgyhogy minden napra jut egy olyan, hogy ne félj. Na most, hogyha egy kicsit így tovább megyünk, hogy a rómaiakhoz írt levelében, az új szövetségben, azt olvassuk, hogy Istennek tetszett a Ábrahámnak a hite, és ezt számította be neki igazságul. És azt is mondja ott az írás, hogy ez nem csak Ábrahámért lett megírva, hanem érted, és értem is, és neked is, és nekem is, Isten beszámítja igazságul, ha mi is hiszünk benne. Hogyha hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus ott a Golgotán, érted és értem, ami bűneinkért ő bűnhödött, ő meghalt és harmadnap föltámadt. És hogyha ő benne hiszünk, akkor nekünk is Isten beszámítja igazságul. Én egy rövid történettel szeretném befejezni, hogy hirtelen nem jut az eszembe annak, aki írta azt az éneket, hogy Amazing Grace. Ezt most nézzétek el nekem, de ezt a történetet ő írta le. Volt egy ember, aki New Yorkba ment, hogy átvegye az ő, tehát akkoriban úgy azt mondja, hogy egymillió dollárt, hogy vegye át azt az örökséget, és ugye akkoriban lovas kocsival ment New Yorkba, és hát a mai fejjel gondolkodva az akkori egymillió az most már az 1 milliárd euró lenne, euró vagy dollár, mindegy. És hát útközben egy ilyen mérföldre, mielőtt New Yorkba érkezett volna, a lovas kocsinak az egyik kereke kiesett, összetört, és nem tudott tovább menni a lovas kocsival. És akkor neki ezt az utolsó mérföldet gyalog kellett megtennie. Na most ez az emberke, miközben gyalogolt, hogy átvegye az 1 milliárd dollárját, panaszkodhatott volna azon, hogy hát miért kellett az a kerék kitörnie, miért kell nekem gyalog menni, meg stb. Miközben már csak egy mérföld volt addig, hogy átvegye azt az 1 milliárd dollárt. Tudjátok, valahogy mi is úgy vagyunk most, hogy nagyon közel van az az idő, amikor mi, ami megváltónkkal találkozhatunk, ahol nem lesz többé sírás, nem lesz többé pandémia, nem lesz többé gyász, nem lesz többé nyomorúság. Addig is örülhetünk. És arra biztatom itt mindannyiunkat, hogy ne félj, azaz ne aggódj. És örülj a gyermekeidnek, a családodnak. Tudjátok, hogy amikor Noémi kicsi volt, akkor ő is nagyon sokszor a sok tanulástól fájt a feje, meg minden, meg hát amikor az óvodába ment, én talán jobban aggódtam, mint ő. És most ő Chicagóban tanul, és ott diplomázik, és hát hogyha minden jól megy, május 8-án megkapja a diplomáját, és 9-én megvan a repülőjegye. De tudjátok, ott van Mártiba bennem is az a gondolat, hogy jaj, negatív lesz az a teszt, hogy föl tudsz állni a gépre, haza tud-e jönni. Aztán tudjátok, hogyha tovább megyünk, akkor a gyerekünk akkor befejezi a tanulmányait, akkor megházasodik, unoka, stb. És egész életünkön keresztül aggodalmaskodhatunk, és ott lehet bennünk a félelem, vagy dönthetünk úgy, hogy az Úrban bízunk, és az Úrnak az öröme hadd legyen ott a mi életünkben, hadd legyen ott az a világnak, az a világosság, amely az életnek a világossága, és akkor, mikor ott van ez az öröm, akkor már nem az aggodalom, nem a félelem lesz ott bennünk, hanem ott van, ahogyan Jákob és Józsefnek a családját az elején, hogy is indult ez a család, egy zűrös család, ahol gyilkolás, ahol mindenféle irigység, meg mindenféle ilyen szemiválogatás, és eléggé zűrös volt ez a család, és a végén mégis azt látjuk, hogy Jákob és a családja hogyan helyreállt. És hogyha a te meg az én családomban vannak zűrös dolgok, meg nehézségek, meg küzdelmek, meg aggodalmak, semmi gond, mert Isten tudja és látja a mi nyomorúságunkat, és ő az, aki fogja a kezünket, és vezet, és azt mondja, hogy bízzál, és higgyél az én igémben, és én megtartalak. És egy utolsó igét hadd mondjak neked, nekem ez a csúcs. Ez, hogyha valaki elfogadja Istennek az ígéreteit, akkor azt mondja, hogy Isten odaadja és megadja nekünk az ígéreteinket, és hogyha valaki elfogadja az életnek a világosságát, és ott van, és vele együtt örülünk, és nem engedjük, hogy az aggodalom az uraljon le minket, akkor figyelj csak, hogy mit mond a Szentírás. Ez a csúcs. Hogyha csak ezzel mész haza, vagy ezzel maradsz, akkor ez is elég lesz. Azt mondja a 119. Zsoltárnak a 130-as verse, igét kijelentése, világosságot gyújt, értelmesét teszi az egy ügyüt. Bízol Isten ígéreteiben? Drága mennyei atyánk, hálát adok neked azért, hogy a te ígéreteid azok igazak, és mi bízhatunk a te ígéreteidben. Bízhatunk, Urunk, benned, mert benned nem fogunk csalódni, mert te vagy a vagyoknak az Istene, te vagy a Szent Háromság Istene, te, amit elkezdtél bennünk, Urunk, te tovább viszed, és te vagy az Uram, aki a világ világossága vagy, te vagy az, aki főtámadtál a halálból, te vagy a mi Istenünk, a mi kősziklánk, a mi pajzsunk, és bízhatunk benned, Uram. És hogyha valaki, Uram, itt, aki most hallgat, küzd az aggodalommal, Uram, kérlek, hogy segítsed, bátorítsad, biztassad, és áldjál meg mindannyunkat, Uram. Hadd ragyogjon föl nekünk a te szereteted és a te jóságod. Legyen áldott a te neved. Jézus nevében. Amen.